Szeretett testvérem, bizonyossá tételem alapigét a mai napra jelölt új szövetségi ige szakaszból olvasom, a Lukács írása szerinti evangélium 15. részének az első 7 verséből, ahol Jézus elmondja a 100. junak a példázatát is. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik: ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja a barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, amit a Lukács írása szerinti evangéliumban az imént hallottunk, az jellegzetes evangéliumi kép, amit többször is ismételnek az evangélisták, és ami nagyon is jól beleivódott a saját emlékezetünkbe, tudatunkba is. Nevezetesen az, hogy Jézus körül ott vannak sokan, és ebben a sokaságban jelen vannak az elitnek, ahogy ma mondanánk, a nép vezetőinek, a képzett vezetőinek, az írástudóknak a képviselői, vagy egyenesen csoportjai, és ott vannak Jézus körül azok is, akik az utca népe, akik az alja népéhez számítanak, és ez a tömeg, ebben a tömegben ez a két csoport ellentétbe kerül egymással, és hangot is ad ennek az ellentétnek, az elitnek néhány képviselője, és zúgulódnak azért, hogy hogyan lehet az, hogy Jézus közösséget vállal az alja néppel is. Ezt a nagyon jól belénk ivódott képet érdemes egy kicsit átgondolni, és mindenek előtt tudatosítani azt magunkban, hogy igaz, hogy itt ennek az evangélium részletnek a bevezetésében Lukács az utca népére, az alja népre teszi a hangsúlyt, amikor azt mondja, hogy ezek a vámszedők és a bűnösök, ezek törekedtek, igyekeztek Jézus közelébe, hogy hallgathassák őt, de azért mégsem csak ők vannak ott Jézus körül. Ott van a nagy többség is, akik sem egyik, sem másik csoporthoz nem tartoznak, sem az elitnek nem tagjai, de nem is tartoznak az utcanépéhez, az aljanéphez, de ott vannak, és ez nagyon fontos, ott vannak az elitnek a tagjai is, nem csak távolról, nem csak híreket kérve, nem csak követek, vagy kémek útján tájékozódnak arról, hogy mit is mond Jézus, hanem ők is ott vannak, és éppen az előző részekben is, de hát tudjuk, hogy sokan közülük meg is hívták Jézus a saját házukba. Vendégül látták őt, együtt étkeztek vele, közösen akartak vele kérdéseket feltenni, és a kérdésekre válaszokat találni, vállalni merték, vagy akarták ők is a közösséget Jézussal. Ott vannak tehát ők is, és mégis ez a jellegzetes evangélium képhez hozzátartozik. Valóban az az ellentét, aminek itt hangot is adnak, hogy ott vannak ők is Jézussal, ott vannak az alja népnek a tagjai is, és a kettő között olyan ellentét feszül, amelyben nagy kérdés az, hogy hol van Jézusnak a helye. Hogyan találja meg Jézus a maga helyét ebben a társaságban, a különböző összetételű tömegben, hiszen törekszenek hozzá a legalul lévők is, örömmel hallgatják a szavát, és ugyanakkor törekszenek hozzá az elitnek a vezető is, ők is megbecsülik, ők is nagyra becsülik, amit Jézus mond, sőt, nekik is vannak kérdéseik, és szeretnék megérteni, hogy mit mond Jézus. És tényleg Isten üzenete az, amit Jézus hirdet, és itt van az ütköző pont, aminek itt hangot adnak, hogyha Jézus közösséget vállal az aljanéppel, a bűnösökkel, akkor vajon lehet-e hiteles az, amit mond? Akkor vajon érdemes-e nekünk is ráfigyelnünk? Akkor elfogadhatjuk-e, amit ő mond? Nekünk szól-e egyáltalán, amit ő mond? Isten népének szól-e? Vagy pedig hát nem érdemes vele törődni? Menjen és maradjon akkor az aljanépnél, a bűnösöknél, és akkor nekünk nem kell őt többet keresnünk. Nagyon hangsúlyos ebben a jellegzetes képben, hogy Jézus közösséget vállal mindenkivel, aki ott van. Igaz, az evangéliumokban ezt is tudjuk, hogy vannak speciális üzenetei is, amelyek kifejezetten az elithez szólnak, hiszen, ahogy az előbb mondtuk, az elit tagjai keresik a társaságát, meghívják magukhoz, és kérdeznek tőle nagyon sok minden ezekre a kérdésekre, és természetesen Jézus olyan válaszokat is mond, ami nekik szól elsősorban. Akikre Isten rábízta a népét, akiknek tanítaniuk kell, akiknek vigyázniuk kell rájuk, akiknek utat kell mutatniuk az egész nép számára, és nagyon sokszor keményen szól nekik, és figyelmezteti őket. Nem csak önmagukért felelősek, hanem éppen hogy az egész népért is felelősek. Ugyanakkor mégis Jézusnak a tanításának a nagy része az mindenkinek szól, mindenki meghallhatja, mindenki elhiheti, mindenki befogadhatja, mindenki követheti Jézust, és vannak, ahogy ezt korábban már elmondtuk, például a hegyi beszéd, olyan tanítása is, ami pedig már az övéinek szól, a tanítványainak szól, amire még nem alkalmas nagy tömeg, hogy befogadja, hogy elhiggye azt. De Jézus egész küldetésnek éppen az a lényeg, hogy minél többen legyenek tehát az ő tanítványaivá, és így aztán ne csak a nagy általánosságban elmondott tanításai, hanem a különleges, a tanítványnak mondott ige hirdetése is szóljon majd nekik is. A jellegzetes képre, amit az imént vázoltunk, talán még jellegzetesebb Jézusnak a példázata, hiszen kivétel nélkül, akik itt vagyunk, sőt, akik most nincsenek itt, hanem már elmentek Johannával, reméljük boldogul velük ilyen sok gyerekkel, most Johanna egyedül. Mi magunk is gyermekkorunktól ismerjük ezt a példázatot, hogy Jézus a jó pásztor. Hány és hány rajzot láttunk róla, sőt, műalkotások születtek, hány és hány ének szól a jó pásztorról, aki szerid arcával, rendezett öltözetével, a pásztorbottyával az egyik kezében, a vállán vagy a nyaka körül a századik bárányjal jön, és olyan kedves, olyan kellemes, olyan jó kép ez nekünk, hogy ilyen a jó pásztor, és hogy hallottuk, és hogy elmondták nekünk sokszor, igen, elmegy az utolsóért is, a legkisebbért is, a leggyengébbért is, a leggyámoltalanabbért is, és nem hagyja őt elveszni, hanem megmenti, vállára veszi, és visszahozza őt az egész nyájban. És mégis fennáll a veszély ennek a jellegzetes példázatnak, és a belőle készült képnek, hogy belénk ivódott, az a veszély, hogy ezt, ahogyan gyermekkorunkban megértettük, úgy felnőtten is gyermekmeseként értelmezzük. Mint ahogy az unokáink, gyermekeink is most a maguk szintjén természetesen nagyon fontos, hogy hallják, hogy megtanulják, hogy belőjük is belőjük ivódjon a jó pásztornak a képe, de azért szabad nekünk a mélyre menni ennek a példázatnak, és nem megrekedni, ahogy az előbb mondtuk, idézőjelben mondom természetesen, gyermekmeseként, hogy hát amúgy minden rendben van a világban, amúgy nagy békességben, egyetértésben élünk, de hát előfordul, hogy mint kirándulás közben is, nem, hogy valaki kicsit más irányban vagy, és már is lemarad, más is elvész, talán még idézőjelbe is lehet tenni. Na de nincs semmi baj, hazamegyünk a piknik után, és észreveszünk, hogy egy valaki hiányzik, hát visszamegy érte valaki, aki vállalja ezt, és majd őt is hazahozza. Valóban csupán erről szólna Jézusnak a példázata? Hiszen az előbb mondtuk, jellegzetes a helyzet, ahogyan ellentét feszül az őt körülvesző vevő tömegben a vezetők és a nem is a vezetettek, hanem éppen kívül tudottak között. És a szemére hányják Jézusnak, hogy mit törődik ő azokkal, akiket ők nem számítanak a választott nép, akikért nem érzik úgy, hogy nekik felelősségük volna, akiket ők nem akarnak tanítani, akikről ők már lemondtak, és nem értik éppen ezért, mert ők lemondtak már róluk, hogy Jézus mit akar még velük. Valóban Jézusnak a példázata csak arról szól, hogy van 100 ártatlanka, akik mindig engedelmesek, akik mindig körülötte vannak, akikre mindig úgy jó felügyelni, mert hát nincs velük különösebb gond, és hát van az a századik, aki vagy azért, mert tényleg gyenge, és nem tudta tartani a tempót, vagy azért, mert valami baja van, talán nem hall jól, nem lát jól, és más irányba ment, vagy azért, mert túl kíváncsi, szóval valami ártatlanság miatt úgy elmaradt volna, véletlenül eltévedt a századik, de a 99 olyan nagyon klassz, hogy őket ott lehet hagyni, és a századikat is hozzájuk lehet majd idomítani. Vajon valóban a pásztor csak egy kellemes sétát tett azért, hát kicsit meghosszabbította a napot, hogy megtalálja azt a századikat, és minden gond nélkül, minden nehézség nélkül visszahozta, összeszedte őt, és a többiekhez odavitte. Valóban csak erről szólna Jézusnak a példázata. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy ennél többet mond Jézus a példázatban, ehhez el kell egy kicsit szakadnunk ettől a már többszörített jellegzetes képtől, hogy annak idején mi volt. Hanem bele kell gondolnunk, hogy vajon ma mi a helyzet? Vajon ma mi mindenkit, akit ismerünk, aki a körülöttünk van, a mai társadalomnak a tagjait, mindenkit Isten népéhez tartozónak érzünk. Olyanoknak, akikért mi felelősséget vállunk, felelősséget viselünk, akikért áldozatot hoznánk, akikkel keressük a közösséget, és úgy gondoljuk, hogy mindenkivel olyan jól együtt tudnánk működni, és valóban igazi közösséget tudnánk alkotni. Vajon valóban így van-e, hogy ma azt gondoljuk, nincsenek olyan nagy különbségek, mindenkit tudunk szeretni, mindenki hozzánk tartozik, igazából más olyan helyzet, mint Jézus idejében volt. És hogy megértsük, hogy ők mit gondoltak, és hogy feltetjük a kérdést, vajon mi mit gondolunk, ezen kell egy kicsit elgondolkodnunk, hogy mit is mondtak a népnek a vezetői. Hogyan is fogalmaztak? Segít ebben a megértésében az, hogy a Biblia fordításokban nem csak ez az egy megoldás szerepel, hogy a vámszedők és a bűnösök minnyájan, hanem Csia Lajos például úgy fordítja, hogy a vámosok és a vétkezők. És ezt a szót alkalmazza itt következetesen ebben a történetben, tehát nem a bűnösök, hanem a vétkezők. És azt hiszem, hogy ez a fordítás jól rávilágít arra, amit gondolhattak az elitnek a tagjai. Mert ők valahogy úgy fogalmazhatták meg, ahogyan az ószövetségi proféciákban is nagyon sokszor olvassuk, hogy Izrael tagjai, tehát a választott nép, ők is bűnösök. Ezért kellett az áldozatokat bemutatniuk, ezért kellett a bűnbakra helyezni a népnek, a közösségnek a vétkét, és azt kiűzni, hogy vigye a pusztába a vétket. Ezért folytatták az áldozati kultuszt, ezért tartották ahhoz magukat, a szabályokhoz, az előírásokhoz, az időpontokhoz, a helyszínhez, hogy a saját bűnös mi voltuktól megtisztulhassanak, és így tartozhassanak Isten népéhez. Ezért tehát azt az ellentmondásos mondatot lehet megfogalmaznunk, a nép vezetői talán ezt gondolták, hogy igen, mi bűnösök vagyunk, hát az egész nép az. De ők a vétkezők, ők a vétkesek, akik folytonosan elkövetik a vétkeket. Mi bűnösök vagyunk, de törekszünk arra, hogy megtisztuljunk, ezért az áldozatok, ezért a lemondás, ezért a törvénynek az engedelmesség, ezért valljuk Ábrahám fiainak, meg Isten gyermekének magunkat, De ők azok a vétkesek, akik naponta, akik folyamatosan vétkeznek. És itt jön a kérdés, és itt éleződik ki, hogy velünk, hogy közösséget vállal Jézus, az érthető, hiszen mi törekszünk arra, hogy megtisztuljunk. De velük hogyan vállalt közösséget, akik pedig a bűnben benne élnek, benne tocsognak, benne járnak, térdig, és folyamatosan vétkeznek. Hogy lehet az, hogy velük is közösséget vállal Jézus, amikor ők, mi így mondhatnánk, a menthetetlenek közé tartoznak, akik nem gondolnak a szabályokra, a törvényre, az áldozatra, nem akarnak megtisztulni, hanem ők benne élnek a vétkekben. Mi, gondolhatnánk még akár a példázat után is, mi lehetünk a századik, mert mi a néphez, a nyájhoz tartunk, a választottak közösségehez tartunk. Hát igen, van, amikor eltévedünk, van, amikor lemaradunk, van, amikor megbotlunk, van, amikor szakadékba csúszunk, de minket érdemes megkeresni, minket érdemes megmenteni, mert mi oda tartozunk, ebbe a közösségbe, ebbe a nyájba. Most én vagyok a századik, holnap a szomszédom lesz, de velünk érdemes törődni, minket jó megmenteni. Na de őket, hát ők nem tartoznak a száz közé, a nyájhoz, a választott néphez, ők menthetetlenek, ezért nem értik, hogy mit akar velük Jézus. És főleg, hogyan vállalhat velük közösséget, akik kívül vannak azon a határon, amit a gyülekezet, az egyház, a választott nép alkot. És talán ehhez lehet hozzá gondolni azt a nagyon, szerintem nagyon súlyos mondatot, hogy nekünk az nem veszteség, ahogyan ők élnek, és ahogyan emiatt majd bűnhődnek. Nekünk az a fontos, hogy akik ránk hallgatnak, akik ránk figyelnek, akik minket követnek, akik elfogadják azt, ahogyan mi magyarázzuk a törvényt, ahogyan mi szabjuk és számon tartjuk és ellenőrizzük a szabályoknak a megtartását, tehát akik ilyen rendes emberek, azok fontosak nekünk, ha közülük valaki elveszne, az veszteség volna nekünk, és ha elmennek, akkor ugye megkerüljük a földet, hogy őket visszahozzuk, hogy Jézus mondja egy másik helyen, de ezek ők nem veszteség nekünk. És itt az a végletes és feloldhatatlan ellentét, ami valójában az elit és Jézus között van, Jézusnak pedig veszteség. És ezért mondja el a példázatot, amit nem is érthetnek ők jól, és a nagy kérdés, hogy vajon mi jól értjük-e, és ezért ma én azt írtam fel kérdésnek, hogy vajon kicsoda a századik juhocska. Mert egyértelmű, hogy az elitnél a századik is csak olyan valaki lehetett, aki benne volt a közösségben. Benne volt az istentiszteleti, az áldozati, a zsinagógai közösségben, aki benne volt a választott népben, és aki azon kívül volt, még ha egyébként születése zsidó volt is, de méltatlanná tette magát rá, az nem lehetett a századik. Nem lehetett. Érte, nem volt érdemes elindulni. Nem volt érdemes törődni, fáradozni, nem volt érdemes kockáztatni érte, hanem őt hagyni kellett. Ők azok, akik nem számítottak veszteségnek, bármi lett is a sorsuk. És azt gondolom, hogyha ezt itt mi is ezzel a belátással, hogy nem akkor, hanem ma mi a helyzet, feltesszük a kérdést, hogy olyan kicsoda tehát a századik juhocska, azt gondolom, hogy akkor nagyjából mi is hasonló választ adunk. A századik ott a gyerekek között valaki, vagy itt valaki közülünk, vagy az egyháztagok közül, vagy a rendes emberek közül valaki, az lehet századik, akiért érdemes kockáztatni, érdemes fáradozni, akit tényleg veszteségként élnénk meg, ha eltávolodna, vagy ha elveszne. De vajon mindenki, nekünk is, ma is lehet századik, vagy vannak, akik nem lehetnek századik jócskák, mert értük nem kár, mert velük nem törődünk, mert ők annyira különböznek, mert ők annyira menthetetlenek, hogy nem is érdemes, mi csak gondolni sem arra, hogy ők lehetnének a századik juhocska. Márpedig itt a lényege egyrészt az ellentmondásnak is, másrészt Jézus tanításának is, a példázatának is, harmadrészt pedig, amit az elején kérdeztünk, hogy hol találja meg Jézus a helyét ebben a közösségben, ebben a tömegben, az őt körülvevő sokaságban, kihez fog igazodni, kivel törődik inkább, kire figyel jobban, vajon kell-e neki különbséget tennie, vagy nem kell? Az elit szerint kellett volna különbséget tennie? Vajon szerintünk kell-e különbséget tennie Jézusnak ember és ember között? Mert ő ezt a példázatot azért mondja el, hogy megértsük, a századik, az nem az, akire mi azt mondjuk, hogy te lehet századik bárányka, meg ő is lehet, hanem a századik az, akire ő azt mondja, hogy te vagy, meg ő is a századik, és én érte is jöttem, és érte is elmegyek, és érte is áldozatot vállaltam. Jézus mondja meg, hogy ki a századik juhocska, és olyanokra mondja, akikre sem akkor, sem ma nem mondaná senki, hogy tényleg ő is lehetett a századik, gondoljunk a keresztre feszített Jézusra. És mellette a latorra, akire azt mondja, hogy ma velem leszel a paradicsomba. Ki lett volna akkor vagy ma, aki azt mondta volna, hogy az a bűnöző, az a gazember, akit keresztre kellett feszíteni, mert másként már nem lehetett vele bánni, hogy ő a századik. Nem is gondoltunk volna rá. Én igen, értem, érdemes fáradozni. Én sokszor szívesen vagyok századik, akkor különösen is figyelnek rám, különösen is törődnek velem. Érzem, hogy megbecsülnek, hiszen oda tartozom a százhoz, még ha századik vagyok is. De vajon ő, akit a keresztre feszítettek, és hány ilyen embert tudnánk felsorolni, akinek ott lenne azon a bizonyos kereszten a helye, mert nekünk nem lenne veszteség. Mert mi nem sajnálnánk, mert ő kereste magának a bajt, mert ő akar kívül lenni, ő fordított hátat, ő követte azt a sok szörnyűséget, ő a vétkező, ahogy az előbb mondtuk. Én bűnös vagyok, de jó bűnös vagyok. Ő pedig a rossz vétkező, aki folyamatosan a bűnt követi el és vétkezik. Vajon vesztesége nekünk a századiknak az elvesztése? Vajon érezzük-e, hogy a századik az nem csak az lehet, akit én annak gondolok, vagy mi annak gondolunk, hanem a századik bizony, ahogyan Ézsajásnál halljuk a proféciát, Isten gondolatai nem a mi gondolataink, az ő útjai nem a mi útjaink, a századikhoz vezet az ő útja és az ő gondolata is, ahhoz a századikhoz, akire mi nem mondanánk azt, hogy őnek is itt van a helye, a gyülekezetben, az egyházban, Jézus körül, a nyájban. És ezért, kedves testvéreim, ahogy mondtuk, jó lenne, hogyha nem maradna meg gyermekmeseként Jézusnak a példázata a mi emlékezetünkben, vagy a gondolatainkban, vagy az igeértésünkben, és főleg nem az életgyakorlatunkban, hanem jó lenne, ha megértenénk és feltennénk ezt a kérdést, hogy tényleg kicsoda is tehát a századik bárányka, és hogyha elfogadnánk, hogy nem csak az lehet, akiről én azt mondom, hanem az is, akire Jézus azt mondja, akire a jó pásztor azt mondja, hogy ő is a századik, és én érte megyek, és ha téged küldelek, te értem így-e? Ézsaiás proféciában ezt hallottuk, hogy nem csak a választott néphez, ez volt az újdonság, hanem a pogányokhoz is elküldelek. Vajon mi ma elmennénk azért a századikért, akit mi nem sorolnánk, de Jézus odasorolja a nyájhoz őt is. És szabad megértenünk, hogy ha Jézus ránk is azt mondja, hogy én vagyok a századik, azzal azt teszi, amit mi se tennénk sokakkal, hányan vannak, akik ránk nem mondanák azt, hogy ő megérdemli, hogy a századik legyen, és Jézus érte menjen. Ezért, amilyen hálásak lehetünk azért, hogy mi lehetünk századik jócska, úgy gondoljunk bele, keressük, imádkozzunk, hogy megértsük Jézus útmutatását, Ki mindenki van még, aki nekünk nem veszteség, aki nekünk nem századik, de ő neki veszteség, ő neki a századik, és legyünk készen, talán éppen minket küld, ő érte is, menjünk el, hozzuk vissza. Amen.